működtetni kell az FTB szakosztályos és a média klub közös rendezésében. Előadást fogunk hallani Sallai Gyulától, a Kártulés Média Informatikai Tanszék professzor emeritusától a internet, jövő internet projekt tudományos igazgatójától, Okos Város, Okos Internet címmel. És még annyit mondanék, hogy amikor olyan 11.000 évvel ezelőtt az őseink az első várost megalkották, akkor alig gondolták azt, hogy az úgy fog növekedni, mint valami dinoszaurusz, és majd egy idő után szükség lesz arra, hogy ahogy a dinoszauruszok után jött a Homo sapiens, hogy jöjjön az okos város is. Hát most eljutottunk oda, hogy itt az idő, hogy jöjjön az okos város, hogy hogy fog jönni, erről fog Sallai Gyula előadása szólni.
Köszönöm szépen a szót, és így bevezetőként köszönöm szépen a felvezetést is, a jövő internethez való kapcsolódását is a témának. Ugyanakkor mindjárt azt is el kell mondani, hogy ez az okos város valójában úgy kapcsolódik a jövő internet témaköréhez, hogy annak ma a legmarkánsabb alkalmazási területe. Tehát a dolgok így kapcsolódnak egy régi előadásomhoz, de ma mindenféleképpen ez van a fókuszban. Még a címmel kapcsolatosan, meg ott a NKR feliratot is annyit el kell mondanunk, hogy az NKR az itt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet jelenti, akivel nekünk egy közös kutatóműhelyünk van, most már úgymond, hát ennek az elindítása, gondolata az másfél évvel ezelőtt született, és ennek a kutatóműhelynek a témája az okos város. Az okos városokhoz közigazgatás, de tulajdonképpen most a mi szempontunkból. És ez azért tartottam fontosnak elmondani, mert ennek az előadásoknak az alapja valójában az, hogy ebben az együttműködésben mi tartunk egy képzést, az okos városról egy 16 órás képzés, és annak az én bevezető első két órás előadásomból szűkítettem ezt, amit most itt nektek gondolok mondani. Mégis azokban van egy kis átét, van egy kis különbség, mégpedig hát szakmailag rá izgalmas, mert ott, amiről beszélünk, az okos városnak a koncepciója, és tulajdonképpen az internettel, internet ökoszisztémával való kapcsolódása, amit itt azonban jobban elviszek egyfelől az okos város irányába, másfelől pedig nem gondolok az internet kapcsolódáshoz különösebbet mondani, mert ezekben ti otthon vagytok, hanem annyiban mennék tovább az ottani előadáson, hogy hát elindult az internet jövőjének az elgondolása. A most már nem a jövő internetről, hanem a jövő internetéről a beszélek. És ezzel kapcsolatos ügyeket tettem volna ehhez hozzá, és tulajdonképpen talán első alkalommal a címben megkockáztatom azt, hogy az az internet, amiről most már beszélünk, az nem a jövő internet már jelen, és nem a következő generációs internet, mert az holnap után megint meg lesz, hanem tulajdonképpen az az internet, ami kapcsolódik az okos városhoz, hívjuk okos internetnek. És ez talán az első alkalom, hogy ezt így fogalmazzuk meg, de valójában egy következő generációs internet. Az, hogy smart internet úgy már azért használjuk, már használom, de úgy, hogy magyarul okos internet, ez a degustációja a dolognak. No, tehát ha azt mondjátok, hogy inkább így léptessek, akkor miről is lenne szó? Hát tulajdonképpen a alapvető kihívásokról, a megapolitok ugye jön, amire Iván bevezetőben utol, és arról, hogy a digitális technológia ezekre legalábbis hívünk szerint választ tud adni.
aztán szeretném azt a kérdést is tisztázni, hogy mi a digitális város, mi az intelligens város, és mi az okos város. Tehát ez terminológia, de három különböző fokozat. Az okos város jellemzőit már igen, meg is írtam, tehát majd fogunk erről beszélni. Aztán a célkitűzések, alapelvekről, megközelítésekről, itt egy kis műszaki tartalmat adnék. Alkalmazási területek rengeteg van, föl se teszem azt az ábrát, ahol ez felsorolva van, hanem inkább egy csoportosítását mutatom be az alkalmazás kulcs területei, és tulajdonképpen ott a megvalósítás stratégiájáról beszélnék, és hát végezetül kitérnék arra, amit itt bevezetőben említettem, hogy hogyan is néz ki az internetnek a jövője, az a következő generációja, az okosodása. Hát akkor vágjunk bele, és tulajdonképpen szorosan kapcsolódva ahhoz, amit Iváni mondott, hogy mi is itt a városiasodásnak, az urbanizációnak a kihívásának a lényeg. Egy jó, egy 100 évvel ezelőtt valójában azt értük meg, hogy a városok elkezdtek gombamód szaporodni, az akkori értelemben ez a gombamódra, előbb-utóbb a kocsik a lóvontatta járművekkel problémák lettek, a köztisztaság tekintetében, és ilyen hasonló problémák előjöttek, de jöttek a válaszok is, jöttek a válaszok. A gépkocsi feltalálása, az elektromosság feltalálása, ami akkor újszerű volt. Ma az elektromossággal, ma vagyunk ennél a példánál, úgy tekintünk, hogy teljesen természetes környezetünk. Nem is tudjuk elképzelni magunkat, hiszen ezt az előadást sem lehetett volna megtartani elektromosság nélkül. Világításra, projektorban, számítás, technikama. Tehát lényegében ezek mind nekünk ma már természetesek, akkor meg hát tulajdonképpen még elképzelésként sem voltak meg. Eltett 100 év, elindult egy nagyon-nagyon gyors ütemű városiasodás. Ma már azt mondhatjuk, hogy az Európai Unió népességének 72-73%-ban lakásokban, vagy városokban lakik, a lakosság világítógazdas több mint a fele városokban lakik, és ami ennél még izgalmasabb, hogy a városok, mert miért van ez? Hát miért érdemes? Miért nem megállítható ez a folyamat? Mert tulajdonképpen a GDP, a termelés az koncentráltan a városokban származik. Más oldalról meg azt is látjuk, hogy az elmúlt időszakban a digitális technológia nagyon sokat fejlődött. Tulajdonképpen mind jobban érezzük, hogy áthatja az életünk minden oldalát, hiszen párhorozatra fölemlítettem, és tulajdonképpen ez a GDP növekedéshez nagyon nagy mértékben járul hozzá. Gyakorlatilag a GDP növekedésének a felét, vagy több mint a fele, köze van a digitális technológiának. Ugyanakkor ez a városiasodás, ez a megapolitika, ahogy Iván is említette, hát hozzák a maguk problémáit. Ezekre most nem szeretnék belemenni, ez egy szociológiai előadás. Nyilván nagyon összetett problémákról van szó, amiben környezeti, gazdasági, társadalmi és kulturális kihívások egyaránt benne vannak. És akkor ezek után jöhet az a gondolat, hogy hát ha ennyire csodálatos ez a digitális technológia, akkor hívjuk segítségül. Mondhatnám azt, hogy mindahogy 100 évvel ezelőtt az elektromosságot hívtuk segítségül, vagy hívta a világ segítségül ahhoz, hogy megoldja a problémákat, hát mostan talán itt van a digitális technológia, ha ilyen jó, hát akkor nézzük meg, hogy tud-e ezen segíteni. Vagy ha úgy tetszik, lehet-e ezt a digitális technológiát úgy alakítani, abban az irányba vinni tovább, hogy segítségünkre legyen. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy egy pillanat, amit szakadjunk el ettől a technológia orientált megközelítéstől, és nézzük magukat, mint egy városi polgár. Mert valójában minket nem az érdeke, hogy itt a digitális, mint városi polgár, hogy a digitális technológia segít-e rajtunk, vagy nem, hanem mi azt szeretnénk, hogy egy barátságos városban, egy élhető városban élünk, egy szerethető, boldog városban vagyunk. Minket ez érdekel. Tehát ezek után a digitális technikára lefordítva azt mondhatjuk, hogy olyan megoldásokra van szükség, hogy akkor ettől jobban érezzék magukat, vagy éppen azok a problémák, amelyek felmerülnek a városban, azoknak a megoldásában segítsenek a technológia.
tulajdonképpen kicsit belegondolunk, és most már belegondolunk azt a gondolatmenetet is, amit mi életünk során mindig érzünk, hogy a mi technikai háttértudásunknak mi is itten a legjobb motiváló ereje, akkor azt mondhatjuk, hogy itt a mi rendszerszemléletünk megközelítésről van szó, ami persze illeszkedik a településhez, egy átgondolt városfejlesztést, tehát hogy ez mindenki elnöki gondolatnak tudható be, amely természetesen ezzel a céllal, hogy élhető, szerethető város legyen, aknázza ki a technológiának a lehetőségeit. Kicsit lebontva, hogy ez mit jelent, három dolgot szokás kiemelni. Az egyik, hogy segítse elő a település fizikai megújulását. Közműveket, létesítményeket, korszerűbbek legyenek, hatékonyabbak legyenek, általában a gazdasági fejlődés és az innovációt ösztönöző. És hát a környezet védelem, ebben is segítse ez az új megközelítés. A másik dolog, és ez az emberi oldala, és ennek az emberi oldalnak a jelentőséget nem szabad, vagy nem lehet elegendően hangsúlyozni, hogy a mindennapi működés az életminőséget javítsa. Az egészségeseknek is, és a kevésséges, egészségeseknek is. És ezért az egészségügy, a szociális körülmények, a foglalkoztatás, az oktatás, ez mind a közbiztonság élen áll ebben a kiváló listában. Emellett a két fontos pillér mellett állandóan hangsúlyozandó az, hogy mindez úgy történjen meg, hogy a közérzetünk javuljon, ez szoros partnerség alakuljon ki a lakosok, a civil társadalom és a gazdasági élet és a különböző kormányzati szintek között. Tulajdonképpen legyen a lakosság bevonva, aminek az az egyetlen egymondatos háttere, hogy ahhoz, hogy mi szeressük ezt a várost, hát nyilván magunkénak kell, hogy éveztük. És ez elégkül nem fog menni. Na hát nézzük meg, hogy van-e rendben. Hát a választ először legyük a tekintetben, hogy mit is mond úgy tetszik az Európai Unió, aki hát jó néhány évvel ezelőtt megfogalmazta, hogy hova és milyen irányba akarja vinni a világunkat, intelligens, fenntartható világ legyen, innovatív, biztonságos legyen. És ennek a megvalósításaként azt mondja, hogy hát itt vannak a különböző technológiák, amiket ennek érdekében használni lehet. Ebből kitüntetett szerepe van a digitális technológián belül, most egy kicsit specifikáljuk, az információs kommunikációs technológiának, amit ugye rövidítjük ICT-vel, vagy magyarul IKT-val, vagy szoktuk mondani infokommunikációval. Tehát ez az, ami itt meghatározó, és ennek eredményeként tulajdonképpen az a világ, ami itt az Európa 2020 víziójában megfogalmazódik, az az emberek is tárgyalnak az internetet. Csak idáig mentek el, itt okos városon, hogy nem volt szó, hanem tulajdonképpen ez az a technológiai háttér, amelyre épülve ez a vágyott világ megfogalmazódik. Mindenféleképpen az hangsúlyozottan kijön ebbe az Európa 2020 vízióban, hogy ez a tér dátum a 2020, hogy ennek a megvalósítása során a programokban, a stratégiákban az IKT-nak, és akkor most röviden IKT-t fogok mondani, továbbiakban az IKT megoldások sokoldalú és integrált alkalmazásában a hangsúly. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy erre a kihívásra, erre a kihívásra, a városi alsodás kihívásaira jó eséllyel a hitünk szerint az IKT pozitív választ tud adni. Tulajdonképpen lehetővé tudja tenni azt, hogy a kihívásokra a gazdaságos, rugalmas megoldásokat és skálázható megoldásokat kapjuk. Ugye a skálázhatóság az, hogy ahogy mi a város, hát tulajdonképpen gyakorlányosan a megoldások ne levonulandók és újraépítendők legyenek, hanem fokozatosan kiterjeszthetők legyenek. Mi az a 3-4 terület, ahol nagyon-nagyon érezzük, hogy funkcionálisan a DKT-ra számíthatunk, kiindulva a célokból. Hát így áll az első az, hogy hát közösségével a kapcsolattartás. Hát ezt napjainkban éljük, amely itt ugye megnyilvánul akár az ösztönzésben, a javaslatok összegyűjtésében, az egyeztetésben, amelyik ugye az egyik célpont volt az előzőekben. De ha a verső tartalmat nézzük, akkor ez az IKT lehetővé teszi azt, hogy monitorozzuk a városokat, még pedig valós időben. Tehát nem az, hogy sajtszédulában gyűjtjük véleményeket, hanem valós időben ismerjük meg a forgalmat és a szobát, tehát monitorozni tudjuk, össze tudjuk gyűjteni az adatokat. Szóval ez világos, hogy ez az IKT segíteni tud. Aztán abban is, hogy ott feldolgozzuk az adatokat, és tulajdonképpen adatok feldolgozásával a kihívásokra, természetesen hát más tudományokat is figyelembe véve, gyors, valós idejű válaszokat tudjunk adni. Ezzel is tud az IKT segíteni. És a harmadik az, hogy tulajdonképpen az így összegyűlő tudás, az a különböző felmerülő, nem aktuális, hanem generikus kérdésekre is hasznosítható, hatékonyabb szervezés és műszaki megoldások kitalálására, kiformálására adhat alapot. Tulajdonképpen ezek a potenciális lehetőségek az IKT-nak, de hogy ez nem csak potenciális, az abból következik, hogy mára már mondhatjuk, hogy egy sor terület van, ahol az működik. Ez működik. Az IKT azon belül különösképpen az internet alapú megoldások, azok megjelennek a önkormányzati munkában, gondoljuk az ügyfélkapura, vagy a különböző dokumentummenedzsment technikára, energiaellátásban, közlekedésben, oktatás, egészségügy, szociális ellátásban. És nem feltétlenül jelenti azt, hogy mind Magyarországon már kézzel fogható, de a legtöbbnek már csírája bizonyosan megvan. Aminek nincs még talán a csírája sem az jó víz és a kenyőszerlátás. Mert ezen is rendkívül hatékonyan lehet ezeket a okos megoldásokat használni, környezetfigyelés, törvénykezés. Egyébként egy új terület, ahol a jogászi világ rájött arra, hogy tulajdonképpen elutott neki ez nélkülözhetetlen lesz, mondjuk például a személyek egyetemi azonosításának. És itt tovább, például nem említem a közösségi médiát, amit ugye minden nap megélünk, és az is, ami ebben a körben egy különösebb izgalmas, hogy hát ennek lényén maga a hagyományos és az elektronikus média is integrálódott. Tulajdonképpen banálisan, de azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen ennek a hívén egy markunkban egy okos telefonnal valójában a világ tudását el tudjuk érni. Tehát jó eséllyel az IKT pozitív választ tud adni erre a dologhoz. Ezt az ábrámat már ebben a körben is ismeritek, és éppen ezért nagyon gyorsan megyek rajta át. De kénytelen vagyok, mert tulajdonképpen azért úgykor valahol azt mondtam, hogy itt vagyunk, most már itt vagyunk. Haladunk tovább, most már zöld mezőben vagyunk, nem a piros mezőben. Hiszen ez az ága mit mutat? Hogy emögött, az egész folyamat mögött a digitális konvergencia van. A digitális technológiának ez az ellenállhatatlan fejlődése, ami tulajdonképpen milliómod részére csökkentette a költségeket. Funkcionálisan, tehát pikekre vetítve, tehát tulajdonképpen egészen más arányok látszanak, mint néhány tíz évvel ezelőtt. No, tehát itt csak az van, hogy először ugye elkezdtünk funkciókat digitalizálni, utána a közlekedés, a kommunikációs rendszereknek a konvergenciáról beszélünk, amikor bármilyen tartalmat egyforma módon tudunk átvinni, IPv4-es technika kerülti győztesen a különböző versengő megoldások közül. Aztán itt mutatom a részletesebben beszéltem a média konvergenciáról is, ahol ez a nyomtatót és az elektronikus, ha úgy tetszik, sajtónak az integrációja, a bármikor való elérhetőség, a közösségi média és egyedek ennek a megjelenése. És akkor is már említettem, hogy valahol itt vagyunk, de most már határozottan azt mondhatjuk, hogy ebben a negyedik lépésben vagyunk, mert hát éljük a tárgyak internetének a világát. Az, hogy a tárgyakat bekapcsoljuk a hálózatba. Ez az egyik olyan döntő dolog, ami tovább lép a harmadik fázison. Aztán tulajdonképpen az is mind jobban látszik, hogy bővül, úgymond a tartalomtér, gesztusokat is át akarunk vinni, három dimenzióba akarunk minden, hagyjuk már kommunikálni. együttműködni. Másokkal valaminek a szerkesztésében, fejlesztésében, ahhoz tulajdonképpen egy 3D-s internetre van szükség. És időközben hát nagyon-nagyon közel is kerültünk itt emberek magához a technológiához, mert ugye a legjobb jelzéte a mobil, az okostelefon, ez legyek így pontos, de tulajdonképpen egy olyan eszköz, amivel mi akaratunkon kívül is, ha megengedjük, akkor tudunk kommunikálni. Tehát tulajdonképpen az ügyfeleknek egy aktív bevonása is az egész rendszerbe lehetővé válik. Ezt egyébként nem fogok tudni ebbe belemenni, ez közösségi érzéken is megnyílik. Végelőnébe azt a helyzetet éljük meg, hogy elszabadult a pokol, ha úgy tetszik, rájöttünk arra, hogy nagyon jó ez az internet, csak mindenre jó, előjött egy millió újabb ötlet, és hát persze meg lehet őket csinálni, de azért látjuk, hogy hát át kell csinálni ezt az internetet, mert azért ezt nem a mobilra találták ki, nem 3D-re találták ki, és tovább ugye kicsit azért alakítani kell, és elfogyott ugye az IPD névre a címtartomány, tehát egy sorú kérdés van, és ezért egy jó 10 évvel ezelőtt elindult az internet megújításának a folyamata, amit akkor jövő internetnek hívtak, mostan 2020-ra újult hivatalosan a internet következő generációjának fogják hívni, mert most már utasság jövő internetnek mondani, mert amit kitűztünk 10 évvel ezelőtt, az akkor az a megvan. Tehát ez már nem a jövő internetet, és hát így mondom, hogy hát amiről ma beszélünk is a végén, fogok ilyen kitekintést mondani, hogy mi is ma a kutatásnak a legfőbb célkitűzése, mi az, ami még hiányzik ebből az internetből, és ha ez megvalósul, akkor tulajdonképpen legjobb, hogyha azt már talán smart internetnek, okos internetnek hívjuk. Ennek a folyamatnak az alátámasztásaként csak egy pillanatra vetíteném be ezt az ugyancsak jó ismert ábrát, mert ami mutatja most kvantitatív oldalról, hogy miért elengedhetetlen egy dolgok újra gondolása. Hát itt láthatjuk azokat a nagyságrendeket, hogy a vezetékes telefonja 1 milliárd, 2,2 milliárd helyet foglalt össze, aztán a mobil 7 milliárd embert köt össze, és hát tulajdonképpen ez a tárgyak internete egy jó eséllyel több 10 milliárd eszközt köt össze. Tehát a hálózat mérete az nagyságrenddel növekszik, összetettsége részletesen növekszik, nem beszélve arról, hogy hát itt most már szociálisan globális hálózatról kell beszélni. Hát tulajdonképpen ennyit bevezetőként, és most térjünk vissza igazából a címünkhöz, mely volt az alap, ami elvezet oda, hogy érdemes erről beszélni, van esély arról, hogy ez az IKT az okosváros kihívások, az okosváros kihívásoknak meg tudjon felelni. Első lépésben ezt a digitális város, internetes város, okos város fogalmait egy picit tenni helyre, azzal vetítve, hogy ezek nem szabványosított fogalmak, kvázi rendszeresen így használjuk, de hát ebben azt kell mondjam, hogy azért vannak kilengések, ha mind kevésbé is, de vannak kilengések, ami azonban ebben a háromban kifejezően közös, hogy mindegyik IKT megoldások vannak. Tulajdonképpen ez az összemosódásoknak a tartalmi háttere, mindegyik IKT megoldásokat használ, de a szemlélete a háromnak jellemzően más és más. A legfőbb a digitális város. Mondhatnánk azt, hogy ez egy technikatlan szemléletű dolog, de ott arról van szó, hogy építsük ki a digitális infrastruktúrát, az infokommunikációs infrastruktúrát szoktuk mondani, és nyújtsuk az alapszolgáltatásokat. Hát ez jó 10 évvel ezelőtt valójában mindig erről is beszéltünk. És akkor azokat a városokat digitális városnak is hívtuk, és jókkal hívjuk ma is ezeket digitális városnak. Ezen azonban mindjárt menjünk tovább, mert nem ez az, amilyen mi vágyunk, hanem arra, hogy hát tulajdonképpen legyenek szolgáltatások, legyenek intelligens szolgáltatások, amelyek ráépülnek erre az infrastruktúrára. Hát ez az a korszak, amikor különböző e-szolgáltatások, elektronikus szolgáltatások voltak, vannak e-tanulás, e-egészségügy, hogy ebből minden ebből elektronikusban megtalálható volt. Ezek tulajdonképpen olyan szolgáltatások, amiket az intézmények vagy éppen a szolgáltatók kitaláltak és nyújtottak. Tulajdonképpen ezt, ha ez megvalósul, hívjuk intelligens városnak. És akkor mi az okos város?
Hát először ebben a szemléletben azt kell mondjam, hogy ez már egyértelműen internet alapú, előbb még megengedtük azt is, hogy az ne legyen, ez internet alapú,
az IoT-ra, a tárgyak internetére épít, figyelembe veszi, átfogó és stratégiai szemléletű. Na, hogy ez mit jelent, és stratégiai szemléletű, erről már még fogok beszélni, de tulajdonképpen, hogyha ebből a definícióból néhány teljesül, már akkor is a gyakorlatban okos városnak hívjuk, akkor legfontos értelmezés az, már ugye szeretjük azt mondja, hogy a városunk okos, és itt már jól megnézzük, hát akkor messze mellően nincs meg a stratégiai szemléletű. Például csak erre utal. De hát a okos városnak esetleg hívjuk, de hogyha pontosan szakmailag és az irodalmi szempontjából is nézzük, akkor tulajdonképpen ez az összetettség kell. Minden esetre nem káros ez a hármas fokozat, hát csak azért sem, mert ezeket egymás után követő lépéseknek, stratégiai fázisoknak is tekinthetjük. Természetesen én majd most már a következő szlájdok, ez az okos város kategóriáról szeretnék majd beszélni, de hogy azért nagyon sokszor, amikor intelligens városon beszélünk, az sem hiába való, hiszen ott is lényegében ilyenfajta kritériumokat szokás megfogalmazni, legyen általános az elérhetőség, a sebesség, akkor az energiát, a városi különböző energia előforrásokat optimálisan használjuk, javítsuk az életminőséget, gazdaságnak önfenntartó legyen. Teljesen természetes célok, és ezek az intelligens szolgáltatások meg is fel szoktak állni. De hát akkor ezen bevezető után akkor mi is az, amikor okos a város? Na hát én itt a kemény definíciót mondom, amiből azért, ahogy előbb utaltam, mindig is egyenlítőt szoktak tenni, hogy mégis valamit smartnak, okosnak minősítsenek. Tulajdonképpen a város akkor okos, hogyha az IKT megoldásokkal mind az életminőség javítását, mind az előfolyások hatékony felhasználásának öt szempontja van. A különféle előfolyásokat szolgáltatások integrált kezelése, ezt én eddig így még nem hangsúlyoztam. És ez a döntő, hogy valami igazán okos város legyen, hogy nem külön-külön, és majd sémaként ebben még belemegyek, nem külön-külön kezeljük a dolgokat, hanem mielőtt ez nagyon könnyen belátjuk, sokkal hatékonyabb, hogyha együtt nézzük az ügyeket, és ezt technikailag az IKT lehetővé is fogja tenni. Tehát integráltan kezeljük. A másik, hogy adatvezérelt, adaptív legyen a rendszer. Ha a körülmények változnak, akkor tudjunk hozzá igazodni. Automatikusan. Nem az, hogy megkérdezzük valamit, és akkor csinálunk egy előterjesztés, és születik egy döntés valahol egy szervezetén, nem, automatikusan. Ez a másik ilyen szempont. A harmadik, hogy az egész legyen környezettudatos, energiahatékony, fenntartható. Tulajdonképpen ez egy nyilvánvalóan egy szokásos szempont, ami ide kerül, de az energiahatékonysága az egészben, most ebben nem tudok belemenni, de ettől elkerülhetetlen szemponttá válik. És akkor még nem meglepő, hogy itt is megjelenik, hogy minden úgy kell csinálni, hogy a közösség akkor ebben benne legyen, és hát persze üzletileg is, rentabilis legyen az egész folyamat. Úgy kell megcsinálni, olyanokat kell megcsinálni, ami hát a bevételi oldalon is hozza magát. Ez a definíció. Ez a definíció, amely kapcsán még azért szeretném kiemelni, hogy mindez, ugye ne felejtsük, azért készül, hogy élhető legyen a város. Tehát nem azért, hogy ez így most pontosan megvalósuljon, hanem az, hogy ezáltal egy élhető város legyen, a városi közösség számára pozitív hatású legyen. Mert egyébként hát nyilvánvalóan nem szeretik, ellenállás lehet, és így tovább. És ezt azzal is szeretném kifejezni, hogy angolban van egy ilyen elnevezés, hogy Smart City and Community, tehát okos város és közösség. Ez tulajdonképpen ezt a gondolatot akarja alásni. Ha most a magunk körében visszamondolunk, hogy mindezek után, hogyha ezek az okos városnak a jellemzői, akkor milyen technikai elemeknek kell itt valójában felbukkannia? Hát kell egy adatgyűjtés, egy valós idejű adatgyűjtés. Kell vele szenzorok, városkertek, meg ajtók is, ha akarjuk, ugye nyilván a infók gyűjtését dolgunk is engedni. Tehát kellene szenzorok, szenzoroknak a hálózata. Aztán kell, hogy ezeket az összegyűjtött adatokat elemezzük, analizáljuk. Ebből riasztásokat, előrejelzéseket, tervezési információkat szűrjük le. Aztán hasznosítás. Hát a közműveknek a vezérlése, a elektromos, szennyvíz, csatornázás, bármilyen közműnek a vezérlését hatékonyabbá tudjuk tenni, adaptívá tudjuk tenni a körülmények változásához képest, meg egyáltalán biztonságosabbá. A másik oldalról a hasznosításnak szolgáltatások nyújtása lakosság számára, vállalatok számára, kényelem, tájékoztatás, nyújtástár. Ugye ezek azok, ami ebből kipotyoghatnak. És természetesen itt egy olyan rendszertechnikai elemnek is kell lenni, itt a tévlegőnye mindig említett, amely biztosítja a közösségnek a részvételét a folyamatban, amit e-participation-nek hívnak angolul. És persze elmeteledkezünk róla, hogy mindez, hogy meg tudjon valósulni, ez kell egy nagy sebességű internet hálózat, mint háttér. Az a infrastruktúránk a fő paraméterével. Jó, nézést. Lépésről lépésre mindig vissza kell, hogy térjek, hogy nehogy ezt az egész okos várost egy technológiát képzeljük csak el. Akkor a dologba félreértések körébe jutunk. Ez a slide is azt igyekszik megerősíteni, hogy három dimenzióra van szakás szerint mondva az okos városnak. Hát az egyik persze a technológia. Amelyiknek a részletesebb kifejtéseivel, éppen persze most módon nem lesz, de hát különböző megközelítések vannak, különböző elnevezések, itt fölírtam néhányat, amelyek tulajdonképpen mind ugyanazt a hasonló célt szolgálják, csak különböző megoldásra, különböző technológiai szinten. Mindegyiknél az a technológia környezet megteremtése van előtérbe, ahogy információkat lehet gyűjteni és teríteni. Egyfelől, másfelől pedig a kapcsolatot megteremteni az állampolgárokkal. A másik dimenzió, amit humán dimenziónak hívunk, ami tulajdonképpen nagyon-nagyon kritikus dimenzió, mert tulajdonképpen a városi fejlesztésről szól, a tudáshálóról. Itt is vannak különböző megközelítések, nem sorolom fel, mert mindegyik valahova teszi a hangsúlyt, a másik másokat. Ezek mind arról szólnak, hogy ez a technológia fejlesztés, ez nem önmagában van, hanem azért van, hogy utána megtanítsuk az embereket használni. Ezért kellene képzések, továbbképzések, és tovább megyek, nem csak használni, hanem tulajdonképpen munkahelyteremtő legyen, kreativitást adjon, ötleteket adjon, vállalkozások pénzbevitását cselekedjen, az innováció támogassa, egyáltalán a tudásbővítést támogassa. Tehát nem egyszerűen képzési, hasznosítási vagy használati tanfolyamokról van szó, hanem vannak sokkal mélyebb megoldásokat. Ez a második dimenzió, amire oda kell figyelni. A harmadik pedig az úgynevezett szervezeti dimenzió, amelyik tulajdonképpen itt arról szól, hogy itt a cél, mert utaltam rá, egy okos közösség létrehozása. De ahhoz, hogy egy okos közösség létrejöjjön, hogy ez a közösség, ez a városi közösség segítse ezt a folyamatot. Döntések azok kapcsolódjanak a döntések folyamatába, pozitívan kapcsolódjanak bele, és sikerüljön az esetleg a negatív tendenciákat, ami a városban ezzel kapcsolatban felmerül, leküzdeni, kezelni, ahol elengedhetetlen a városvezetés elkötelezettsége. Az, hogy tudni kell, hogy a városvezetése ezt akarja, és melegre kiáll és csinálja.
a vásárló rápolgár bevonásának beszéltünk, és hát persze legyen egy helyi szervezeti háttér, amelynek adott feladata, hogy ezt a dolgot csinálja és vigye előre. Én itt elmondhatom azt, hogy nem véletlenül mondom én ezt a dolgot ilyen hangsúlyjal, mert a legtöbb helyen, magyarországi példát tekintve itt van a gond, hogy az városvezetése, akkor az elkötelezettsége, hát hogy is mondjam, inok, meg hát az érzése hozza a szervezeti hátteret, és akkor így az egész folyamat markánsan nagyon sok esetben el sem indul. Na hát nézzük meg néhány alapelvet, amelyik ezekbe a okosvárosi megoldásokba jellemzően fel. Két alapelvet fogok nagyon kiemelni. Az egyik, amelyiktól, hogy vertikális helyen horizontális megközelítés. Tulajdonképpen tradicionálisan egy városi közműrendszerben hát úgy nézett ki, hogy mondjuk van itt a közlekedés, ott hogy valamilyen nyílés, és tulajdonképpen az valamilyen beleolvása. Aztán az energia nyílések, gyűjtése és feldolgozása. Épületekkel kapcsolatos infók, biztonsági infók, vagy éppen az önkormányzati tevékenységek. Egymástól külön-külön működtek, vagy működnek, gyűjtik az információkat, és azokat feldolgozzák és hasznosítják. Tehát az adat megosztási keresztül az egyik és másik terület között mondhatjuk azt, hogy nem jellemző. Ebben van a gyökeres változás, mert az okosváros koncepciójának legalapvetőbb eleme az, hogy mi itt ezeken a területeken gyűjtjük az információkat, mégpedig sokkal gazdagabban gyűjtjük, mint ahogy eddig gyűjtöttük, hiszen a szenzorok tömegét tudjuk kitenni, mert már elérhető áron megvalósítható, és akkor így összegyűjt adatokat nem külön-külön hasznosítjuk, hanem egy valami közös adatközpontba kerülnek be, amelynek az ellenzéseit aztán a különböző rendszerek megint együttesen használni tudják. Hatékonyabb is a dolog, mert gyakorlatilag nem külön-külön rendszerek vannak, hanem egy, amelyik kérdésvállalhatóság szempontjából is jobban működhet, szorgalmasabb rendszerünk is lesz, és kollektív tudáshoz fogunk hozzájutni. Ez az alap dolog, amelyiknek a megvalósításához tulajdonképpen két konkrét példát mutatnék, amelyik mutatja azt, hogy ez nem csak teória ma már, hanem vonatkozóan vannak létező megoldások. Itt az egyik, amit mutatok, ez az egy erőszoknak a modellje, amelyik az előző sémához ugye elég jó kapcsolódva tudjuk értelmezni ezt az ábrát is, ahol itt vannak a különböző területek, az épületek, a biztonság, az energia, a közlekedés, a víz, a hulladék kezelés, akkor itt folyik az érzékelés, majd utána a visszacsatolás, ez az értelmezés szerint, és itt vannak a különböző városi tevékenységek, az a kényelmi alkalmazások, a vállalatoknak az alkalmazása, a város fenntarthatóságának az ügyei, vagy éppen a különböző működtetésnek a rendszer. Tulajdonképpen persze ez egy nagyon-nagyon leegyszerűsített séma, de tulajdonképpen azt szolgálja, hogy ezek az alsó egységek, ezek a felső egységekkel nem közvetlenül vannak összekötetésben, hanem egy köztes adatközpont mindegyiknek az információit használni tudja, egy jóval nagyobb tudással tud rendelkezni a döntés meghozatalához. Na itt egy másik példa, ez pedig egy EU-s FP7-es projektnek az eredménye, szintikus eredménye, amely tulajdonképpen megint csak azt mutatja, hogy itt adatok és tartalmak forrásokat szkennelünk,
a tárgyak internete segítségével, az emberek internete segítségével, és ezek az információk mind-mind bemennek egy nagy méretű adatbázisba, ahol folyik az analízis, és aztán a legkülönbözőbb célra, a legkülönbözőbb alkalmazásra termeljük ki ebből a tudnivalót. A másik fontos elv az a úgynevezett kölcsönös megfigyelés. Ugye előbb az volt, hogy vertikális helyzet, horizontális, ez pedig azt mondja, hogy kölcsönös. Tulajdonképpen ez a kölcsönösség előbb bocsátom, ez a környezetvédelemhez kötődő gondolat, mert tulajdonképpen abból indul ki filozófiailag, hogy nem a város önmagában nézzük, tehát most már nem csak a városon belüli különböző megoldásokat integráljuk, mint ahogy tettük ezt ugye elő, hanem a várost és a környezetét is tekintsük egy egységnek, egy ökoszisztémának, integráljuk, kezeljük, és ezek után tudatosan gondoljuk végig a különböző civilizációs és természeti körülményeket. Tulajdonképpen ez már sejtető, hogy annak védelmében születik, hogy itt a természet szerepet kapjon ebbe a korszerűsítési folyamatban. Nyilvánvalóan erre nagyon sokféle konkrét megközelítés van, de mindegyiknek a természet és a környezet védelme előtérbe kerülése meghatározó szerepet játszik benne, benne van az újrahasznosítás, a megújuló energiáknak a kezelése. Itt néhány ilyen címet mondok, amelyiknél felőtt fordulni, külpolgásos fölkülögazdaság, hát ez volt az első megjelenése ennek, ennek a koncepciónak. Itt tulajdonképpen tehát arról van szó, hogy vannak előforrások, aztán folyik a termelés, a fogyasztás, és tulajdonképpen utána zárulják be a kör, és amit ebből lehet, újra hasznosítva menjen vissza. Tulajdonképpen ez a gondolat, hát amire meg veszed persze, hát az a hulladékba megy. Így indult ez a koncepció. Aztán kialakult a két infrastruktúra, a zöld infrastruktúra, aztán olyan is, hogy természet fenntartható használata, ez a Nature Based City, hát ez tulajdonképpen alapvetően egyik legújabb változata ennek a koncepciónak, ami mindinkább menjünk vissza, vigyük vissza a városokat a természet közelébe. Két olyan van, két olyan további van, amelyekről egy-egy szlájdot még fogok mutatni. Az egyik, amit úgy hívunk, hogy a bölcsőtől bölcsőig való tervezés, amivel az az alapvető gondolat, hogy ugye a születéstől halálig való tervezés, ezt már ugye a technikában teljesen használjuk, hogy egy terméket az a teljes életciklus, így mondjuk szépen, a teljes életciklusát kell megtervezni. Ez már évtizedek óta ismert. Ami túl jön a gondolatba, az, hogy ne csak az életciklusába, hanem bölcsőtől a bölcsőig. Ma mindjárt látjuk az ábrát, ez egy regeneratív tervezésnek is hívjuk. A másik dolog pedig az, amit úgy hívunk, hogy Smart Sustainable City, az okos fenntartható város ajánlások, amelyekben hát nagyon-nagyon sokféle szabványosító szervezet foglalkozik ezzel a kérdéssel. Én ebből egyet emelek ki, mégpedig az ICU-nak a Y4-es ajánlásának az alapábráját, amelyik tulajdonképpen azt célozza meg, hogy hogyan lehet a természet és a város infrastruktúrát integrálni. És hát erre építve 50-esével különböző ajánlásokat. Akkor nézzük meg itt elsőként a bölcsői tervezés. Hát ez a valóséma. Kredőtől kredőtől, ugye ezzel van a C2C, amelyik azt mutatja, hogy hát itten van egy technikai körforgás, és van egy biológiai körforgás. Hát a technikai körforgás során jönnek a nyersanyagok, szerves, szintetikus anyagok, gyártás, szerelési, ipari termékek, fogyasztás. A fogyasztás eredményeként lesznek hulladékok, és van újra hasznosítás, szétszerelés révén. A másik oldalt a biológiai körforgás, pedig hát azt mondja, hogy a hulladék részben lebomlik, lesznek újra szerves anyagok, a mezőgazdaság termel agrártermékeket, amelyek egy részét felhasználunk, fogyasztunk, egy része pedig nyersanyagként, mint a technikai körforgás. Ez az a vasúta. Természetesen Hát ez az egész elmélet, hogy ennek az egésznek a tudománya, az abból áll, hogy az legkülönböző fázisokat specifikálja, követelményeket szab meg hozzá, hogy mely helyen mennyi lehet a hulladék, vagy éppen milyen anyagot lehet használni, és így tovább. Tehát ez egy nagyon-nagyon részletes háttérrel bíró dolog, de az a koncepció tulajdonképpen a két körforgás önállóságának és összefüggésének a figyelembe. A másik pedig ez az ICO ajánlásnak a meta-architektúrájának a nagyon leegyszerűsített változata, amit én abból kiemelek, amely tulajdonképpen azt mutatja meg, hogy hány van a természeti környezet, táj, nyersanyagok, éghajlat, mindenféle, amire mi ráépítettük a fizikai infrastruktúrát az évek, évtizedek során. Épületeket, előműveket, gáz, atomhálózatot. Aztán tulajdonképpen ezután meg ráépítettük az infokommunikációs infrastruktúrákat, amivel érzékelni tudjuk, elkezd látjuk, hogy az mi történik. Tehát ráépültek itt adatközpontok, számítógép, antenna, berendezés, kábel, mindaz, amit mi ráépítettünk, amivel tulajdonképpen figyelemmel tudjuk kísérni, követni tudjuk a fizikai infrastruktúrának a változását, állapotát. És akkor mit csinálnak az okos alkalmazások? Hát ezeket az információkat, ezeket az adatokat, amiket összegyűjtünk, ezekből hoz megoldásokat, döntéseket, amely döntések kiterjednek az energetikára, a vízre, közlekedés, egészségügy, biztonság, hulladék kezelésre, közigazgatásra, sok területre, ez az új jelen, és ezeknek a segítségével, ezeknek az új megoldásoknak a segítség, okos megoldásoknak a segítségével tudjuk befolyásolni a olyan soft, úgynevezett városi infrastruktúrákat, ami megint csak az energiára, vízre, egyebekre vonatkozik. Tulajdonképpen ez a okos város réteg összekapcsolja az egészet folyamatba azzal, hogy mi a természeti környezetet ráépülő rendszer és az ott szerzett információkból születő döntésekből befolyásolni tudjuk azt az infrastruktúrát, ami szok módon a természeti környezetünkre is hatott. Tehát ez az ICO-nak a koncepcionális elképzelése. Mérnöki oldalról persze itt az dolog sokkal egyszerűbb, mert ezek lebonthatók a környezetvédelmi és egyéb szempontokra, energiahatékonysági szempontokra, és olyan alkalmazásoknak a sora keletkezik, amelyik ebből kínulva IKT-t és nagyon-nagyon jellemző lenne a tárgyat internetének a technikájára használ. A felmondások során én többször mondtam alkalmazásokat, de végül is úgy döntöttem, hogy magát az alkalmazások akár ábráit nem vetítem be, rengeteg alkalmazás van, hanem talán érdemesebb mindjárt az alkalmazásoknak egy csoportosítás. Mégpedig az alkalmazásoknál most már az okos város alkalmazások csoportosítását megold. Különböző csoportosítások léteznek. Mi ezt a csoportosítást alakítottuk ki sok-sok más információs megoldás alapján, és közben körbe adtam az egyik kötetet, itt van egy másik, amelyik egy második két évvel ezelőtt született, és talán magyar nyelven ez a legkompaktabb kis összeállítás arra, hogy mit is az okosvárosnak a legtöbb alkalmazási területei. Hát, 6 fel van fontva a terület, és ennek a prizmának az az a jelentősége, az azt sugallja, hogy okos városról akkor beszélhetünk, ugye, fehér akkor lesz ez a sokszínűség, hogyha mindegyik megvan. Ha valamelyik nincs meg, akkor az még nem igazán okos város. Hát egyik a fehérből. A többi színeknek óriási jelentősége nincsen, de hogy hogyan jönnek ki ezt ugye klinikából tudom. Na, menjünk sorba az egyes területeken. smart életvitel, okos életvitel. Ez területen van felül, mert tulajdonképpen ez a kardinális területe. Az okos városnak mondhatjuk azt, hogy leegyszerűsítve, ez a legfontosabb, legátfogóbb területe, a legszélesebb területe is. Hiszen ebben, az életvitelben kell, hogy ide értsük, legmarkásabban az okos egészségügynek a kérdése. De ebből nagyon kiemelten az okos szociális ellátás, az időskoroknak az ellátásának a kérdése. De ide tartozik például a digitális fogászat is, hogy egy egészen más példát mondjak. Nem tudom, hallottak-e már digitális fogászat. Hát a digitális fogászat egy különleges esetben a dolognak az az, hogy hát ugye ha ma nekünk egy fogpotlást kell csinálni, akkor az úgy történik, hogy elmegyünk, akkor betesznek valami masszát és csinálnak egy mintát, akkor ugye annak alapján a fogtechnikus megcsinálja a fogat, visszajön, kiönti, visszajön bele az orvos, megpróbálja, hogy csiszolgatnak egyet is. Ugyan van a digitális fogás. Tehát van egy ilyen szára üveg szkennel, hát nem papír szkennelünk, hanem a szájüvegen, de a háromdimenziós szkennel, összkennelünk, hozzánk se ér semmiféle masszával. Tulajdonképpen ezek alapján felépíti a számítógép a mi szájüvegünket, háromdimenzióba, meg tudja tervezni a fogat, ami oda kell, és 3D-ben kinyomtatják. Utána ez a 3D, hát utána, hogy hol van a nyomtató, ugye ez az egyetlen kritikus kérdés, mert utána az vissza kell, hogy menjen a tokihoz, és utána hát tulajdonképpen beteszi a fogat. Ez ma már létezik Magyarországon is, szervezeti egyetlen. Tehát azért nem a szívon, nem mindennapos a dolog, és még van rajta még kutatni, meg finomítani, de a technológia az. És hát persze mondanom sem kell, nem feltétlenül olcsó mondani. De ahogy ezeknél szokott lenni, az árak ugye nagyon gyorsan tudnak változni. No, hát az életvitel blokknál még ide tartozik a kultúra, a sport, a vásárlás, a média, a személyes szolgáltatások, hatalmas terület. Hatalmas terület. Kétségtelen itt a személyes biztonság kérdése is ide tartozik. Kétségtelen, hogy ennek a kérdés köre ma szinte a legszívesebb, itt vannak a kényelmi szolgáltatások nagyon nagy része, de tulajdonképpen ma ezen belül az önálló életvitelt segítő szolgáltatások azok jelenti az egyik legmarkásabb területet, amelyik a rászorulóknak, a figyelésért, azoknak a élet körülményeinek a szinten tartását segítik és a következő ilyen a smart közlekedés, amiből tulajdonképpen ugye a közlekedési pályáknak a segítését, az okos parkírozás, az okos forgalomirányítás, és hát ma mind inkább beszélünk az okos járművekről. Hálózatról kapcsolt járművekről beszélünk, okos járművekről beszélünk. Ezek is az okos energetika pedig a energiafelhasználás segítő megoldásokat tartalmazza a megújuló energiák kérdései, adott esetben akár a köztévi világítás sokkal hatékonyabb kivitelezését, amikor tulajdonképpen szenzorokkal pontosan érzékeljük azt, hogy hol, mekkor, mikor kell a városban a közvilágítást megoldani. Vannak már olyan kísérletek is, amely azt mondja, hogy ha nincsen senki, semmilyen mozgás nincs, akkor tulajdonképpen ott nem kell, hogy a világítás az fölöslegesen legyen. De azt mondhatjuk, hogy, és ez nagyon érdekes megoldásnak is mondható, hogy valaki megy az utcán, hát itt van, és ott már sötét van, igen, de elég okos a rendszer ahhoz, hogy azt is tudja, hogy milyen irányba megy, és valahol már előre feltűltják, felkapcsolják azt. Ilyen megoldások léteznek. Hát ez igazából tényleg egy okos megoldás is mondható. Aztán smart városi környezet, Hát ez az épített környezetet jelenti, a okos otthon, a legkülönbözőbb automatikákkal, de ide tartozik a hulladék kezelés szemétszállításhoz, úgy tetszik, ami kapcsán megdöbbentő, de több tíz évvel vagyunk mi, magyarok maradva, a mondjuk nyugat-európai hulladék kezelésnek a színvonalától. De ide tartozik a szennyvízkezelés, a ivóvízellátásnak a korszerűbb megoldási területe is, amiben hatalmas tartalék van, de őszintén szólva nem nagyon lehet optimista, mert ennek a beruházás igénye óriási, amikor például az, hogy ne egy ivóvízhálózat legyen, hanem kettő. Mert hát nem mindig ugyanazt az ivóvizet használjuk akkor is, amikor megkéne. Szennyvíznek van egy érzelmi. Újra lehet használni valamit, nem lehet újra használni. Tehát ilyen koncepciók vannak emögött. Ezek technikailag már működtek, csak hát ezeknek a megvalósítása nyilván kétséges. A városvezetés, városfejlesztés, maga a város igazgatás területe, ahol azért a legfontosabb tevékenység a közösségi részvételnek a biztosítása, a közösségnek a bevonása, az ügyintézéseknek a segítése, és így tovább. És ide például tartozhat az elektronikus választásoknak az ügye. Ez csak azért jutott, hogy eszembe, mert néhány héttel ezelőtt hallottam egy előadást ezzel kapcsolatban, és hát meglepő volt, hogy az elektronikus választás ügyében nagyon sok ország foglalkozik, de talán 2-3 az, amelyik EU-tában ezt már komolyan is csinálja. Már úgy tényleg alkalmazza, és nem csak kísérleti jellege, annyi féle mutatója van ennek a gondolatnak. Na és hát utoljára hagytam, de nem utolsó sorban, de tudatosan utoljára az okos infokommunikációs infrastruktúra. Az, amire ezek mind beállítottak. Tulajdonképpen ez az a infokommunikációs rendszerek és hálózatok, ami internet alapú, amiről számolni most egy kicsit bővebben fogok beszélni. Ez az a úgymond 6-20 terület, amelyiknek ugye a bázis a infrastruktúra adja, a másik öt terület, az meg tulajdonképpen ráépül ezzel a megfelelő alkalmazásaival. Ez ugye adja együtt a okosvárost. Itt a jobb alsó sarokba, itt az egy jégegyet föltüntettem, mielőtt megelőzte azt is, hogy itt sem mondja, hogy hát mondják, hogy jó, de hát azért nem úgy van ez, hát hogy mi mindent koncentrálunk és mindent integrálunk, akkor tulajdonképpen a kockázatokat rendesen megnöveltük. Így van. Megnöveltük, tehát a biztonság kérdése nagyon markásan előgön, nagyon markásan megemelkedik, és ezért a kurs területek mindegyikénél külön-külön kell a biztonság kérdésével foglalkozni, de például abban a kurzusban, okosváros kurzusban, ott kurs területenként vannak külön előadások, és pluszra a biztonság kérdése. Mert ennek a súlya ilyen szempontból óriási. A kockázatok fokozottak, elsősorban éppen az integrálódás következik. No, hogyha valakik elhatározzák, hogy okosítani akarják a városokat, smartosodni akarnak, kezdve ez a szó is így elterjedni, akkor hát tulajdonképpen ezekkel a problémákkal kerülnek szembe. Rengeteg alkalmazás van, több száz alkalmazás van, ezeket csoportosítottam itt előtt. Abba a kis füzetben is 30 oldalon keresztül vannak ilyenek felsorolva, és most említem meg, hogy készül egy 250 oldalas jegyzet, okosváros jegyzet, amelyik hát tulajdonképpen ezen koncepció mentén, hát 250 oldalon és nem 35 oldalon taglalja ezeket a területeket. No, de hát ha ilyet akarunk csinálni, akkor tulajdonképpen mindenképpen nagyon fontos, hogy stratégiai megközelítésre van szükség. Nem lehet elemenként összerakni az okos város, és már csak azért sem, mert nem egy új város építünk, hanem meglevő városnakunk átalakítani. Tehát szükségünk van egy olyan stratégiára, aminek egyik meghatározó eleme, hogy alakítsuk ki a jövőképünket, mi akarunk elérni, mik a prioritásai, mik a legfőbb célkitűzések, és a másik oldala pedig maga az úgynevezett transformációs stratégia, hogy innen oda ilyen lépések során jutunk át. Természetesen itt ennek részleteit nem fogjuk taglalni, de azért látni kell, hogy a város mérete jellege azok nagyon-nagyon befolyásolják ezt a stratégiát, tehát messze menőleg nem lehet arról beszélni, hogy egyforma stratégiát városok sorozata használni tudnak. Ennek a kialakításában sok mindent felsoroltam, amit figyelembe lehet és figyelembe érdemes venni. Talán húzok tovább, mert időnk azért halad előre. Mégis azért minek kell benne lenni ebbe az okos városterve? Hát fordítom a jövőképnek, fókuszoknak, benne kell lenni egy cselekvési tervnek, a képzés prioritásainak, a lépéseinek, meg a technológiával, a humán erőforrás fejlesztésével és a lakosság bevonásával, tájékoztatásával kiterjedően. És ami miatt megálltam itt, és mégis említem ezt az oldalt is, hogy milyen üzleti modellünk van. Hogyan akarjuk a finanszírozást megoldani? Milyen pályázatokat akarunk figyelembe venni, milyen támogatásokat akarunk figyelembe venni, vannak ilyenek hazai és nemzetközi elég szép száma, és megint a biztonsági stratégia. Ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz, hogy az emberek ezt szeressék, kell, hogy érezzék, hogy az ő adataik, az ő személyiségük az biztonságban. Ugyanakkor úgy előbb említettem, hogy ebből az integrációból, a infrastruktúrák közművek integrációjából a kockázat ugyanakkor növekszik. Tehát ezzel részletesen és külön mélyen foglalkozni kell egy ilyen okosváros terv. Azért mondom, mert szeretnék elfelejteni, mert ez egy kényelmetlen terület. És hasonlóan ahhoz, hogy megvalósuljon, a szervezeti kereteket is rögzíteni kell, hogyan is fog menni ennek a döntéshozatala, hogyan lesz a monitoringozás, kik az egyes területi a felelősök is. És akkor itt az előadásom utolsó részében néhány gondolat a technológiai háttérről. Ja, már itt beszéltünk ezt a jövő internetről, annak a kihívásairól, ahol a jövőképről is, amelyik úgy 2011-re úgy azért eléggé kialakult, és talán a legutóbbi alkalommal már nagyjából nem is fogalmazódott az, hogy mikor választok ezekre a kihívásokat. Én most a 2017-es állapotot szeretném egy pár szóban csak rögzíteni. Természetesen az alapvető jövőkép elvárások ugyanazok. Ez a belső rész, ez nem változott. Legfeljebb annyiban, hogy ide nem általában alkalmazások szerepel, hanem két alkalmazási kör van nevesítve. Az okos város és az okos termelés. Erről majd még fogok beszélni egy két szóval. De tehát ennyi a változás, a többi betű szerint az is. A megvalósításban talán az aktualitások véget érdemes végigfutnunk. Ugye a cél az, hogy nem az ilyen meg ilyen internet különkülön legyen, hogy csak egy internetet szeretnénk, ami mindent magába tud foglalni. Hát ezt úgy hívják, hogy internet az everything, minden internete. És ez az ötödik generációs hálózati infrastruktúra, fejlesztése, kutatása, ma már szabályosítása, dübörök a világban. Ma már nincsen kétsége, ez halad előre Magyarországon is, és hát tulajdonképpen ez a követelménye annak, hogy itt az infokommunikációs alapok kellő mértékben, mérségben megteremtődjenek, mennyiségre, forgalomszűrűségre, stb. Biztonsággal vonatkozóan egyaránt, amit külön kiemelek, az a szuper valós ügyelőség. Ez a legnagyobb áttörés az övébe, hogy a késleltetés idő milliszekundumos nagyságra kell, hogy lemenjenek, ami annak arra ad lehetőséget, hogy az internetet adott esetben visszacsatolt hurkokban is kényelmesen használni lehessen. Mert gyorsan születhetnek meg az értékelések, visszacsatolások, a döntések. A másik ilyen dolog a szolgáltatás tudatosság, az ugye kijön az IPv6 az egyik, amiről nagyon sokszor itt ebben a körben is tudom, hogy hallottak. A másik pedig a szolgáltatás tudatosságnak az az eleme, hogy azt akarjuk, hogy újabb szolgáltatást könnyen le tudjak vezetni, nem nagy költségáfordításról. Egyik, a másik pedig az, hogy hát én nekem csak annyit kelljen kifizetni, hogyha igénybe veszem ezt a hálózatot, amennyit tényleg használom. Hát erre a válasz, hogy a felhő szolgáltatás. Ez is ma már nincsenek kétségek, hogy ebben a világban megy a világ. Nem részletezek természetesen egyetlen elemet sem. Az erőforrás tudatosság az pedig valójában azt jelenti, hogy én rugalmasan tudjam pont azt a struktúrát, azt kialakítani, ami nekem kell. Annyi olyan hálózatelemeket, olyan processzor, olyan tárolót, olyan átviteli utat, ami nekem éppen kell. Hát ez az kell, hogy az erőforrás elemeim, a hálózat elemeim külön-külön megcímezhetők legyenek, és hát ez vezet oda, hogy programozható hálózatot, szoftver definiált hálózatot beszélünk, és ma már indítás kezdik ezt úgy mondani, hogy a hálózat szoftverizációra. Kb. Egy éve kezdődött. Az adott és tartalom tudatosság tekintetében, ugye itt a big data, az adattudomány, a kiterjesztett valóság és a virtuális valóság technikáit kell, hogy kiemeljen. Ma már nekünk ezekre sincs kétség, hogy halad előre, pár 3-4 évvel ezelőtt, ezt azt mondani, hogy meglátjuk. De már ezek nem is kérdések, és ez a CCN pedig arra utol, hogy tartalom centrikus, content-centric network. Tehát olyan hálózatot lehet megcsinálni, illetve csinálnak is, tehát ez nem teória, amelyik azt szerint gondolkodik, hogy milyen tartalmat akarok elérni, és ott az optimális útvonal, optimális helyről hívja le. Tehát nem a régi koncepcióban, hanem épít arra, hogy a tartalmak itt címezhetők, és megtudják egy tartalmat is, hogy mondom le. Elnézést, csak nagyon röviden akarom elmondani, neked nyilván bármilyen kérdés, nagyon szívesen ezeket kifejtem. A környezet tudatosság pedig az energia minimalizálás és a dinamikus spektrum használatban jelenik meg. Kialakulnak a különböző platformok, alkalmazások, fejlesztő platformok, tipikusan éppen az okosváros területekre, meg a termelés területére. És hát nem úgy elfelejtsük, hogy az egészben a társadalmi tudatosság, az internet kézben tarthatósága, ez úgy mondjuk kormányozhatósága, és egy kritérium, a biztonságot sokszor emlegettem, mert hát a mindenki által való elérhetőség kérdése. Ebben a kérdésben is vannak előrehaladások, de majd mindjárt fogjuk látni, és itt vannak a legnagyobb elhaladások. Igen. Hát ez az oldal tulajdonképpen az előbb említett funkciókat praktikusan lista szerint szólja fel, mehetünk tovább, és itt van az az Európai Uniós felmérési eredmény, amely tavaly évelején készült, és tavaly nyáron tették közé, és adott esetben volt alkalmam ott lenni személyesen ez az NGR Summit-en. Ez az NGR, ez a Next Generation Internet Summit, ahol tulajdonképpen előterjesztették a vizsgálatai eredményeit, és hát ebből kívánták levonni azt, hogy hova is helyezzük az internet továbbfejlesztésének a legtöbb hangsúlyait. Hát ebben tulajdonképpen az a kérdés az volt, hogy kérdezzük meg az európaiakat, hogy mit is várunk el a technológiától, mitől ezt teremhetjük. Ezzel azt akarják elérni, hogy az EU ennek megfelelően a legjobb feltételeket tudja majd biztosítani a 2020 utáni, tehát a Horizont 2020 utáni időszakra, ahhoz, hogy az internet kívánatos irányban fejlődjék, és az már felmérésekből világosra vált, hogy ez úgy lehetne nagyon átfogóan fogalmazni, hogy humáncentrikus ember. És mindjárt az első kérdés az, hogy ez mit jelent? És mindjárt mondom a választ, hogy még nincs meg. Nem tudjuk, hogy ez kérdéseket tudnak föltenni, hogy ez például azt jelenti, hogy a technológia iránti bizalom és a kritikus gondolkodásnak hogy legyen az egyensúlya. Miért izgalmas ez? Ez azért izgalmas, mert mit jobban rábízzuk az életünket a technikákra, a technológiára, az algoritmusokra, akik döntenek valójában a helyettünk. Tehát egyfelől szükség van erre, hogy rábízzuk, mert az életünk ebből áll. Másfelől pedig állandóan meg kéne ezeket javítani. Tehát hol van ennek a kettőnek az egyensúlya? Ez az egyik ilyen gondolat, ami nagyon nyitott. A másik a magánszféra védelme az adatok átláthatóságának, és ezeknek az algoritmusok iránti bizalomnak meg itt az egyensúlya. Hogyan lehet növelni az internet pozitív társadalmi hatásai? Ezt az adathálózat semlegesség kérdésében. Évek óta, évtized óta folyik a vita ennek a megoldásnál. Mit jelent ez az adathálózat semlegesség? Ezt, ha mondanom kell, a hálózat semlegesség itt arról szól, hogy tulajdonképpen a szolgáltatóknak, az internet szolgáltatóknak módjuk van befolyásolni azt, hogy hozzá ilyen információit elismerjük. És ezt nem akarjuk, hogy ők ezt megtegyék. Tulajdonképpen a dolog arról szól, hogy mi legyen az előírás, és ezt az előírást ezt hogyan lehet betartatni. És akkor itt jön be a műszak, hogy már nem csak jogi eszközökkel, hanem technikai eszközöket tessék találni ahhoz, hogy a hálózat semlegesség és egyéb más ilyen kérdésekben a válasz meglegyen, és a monitorozás az ne a mi tapasztalataink alapján, hanem ha úgy tetszik, műszeres úton történhessen meg. És hát tulajdonképpen ennek az egyszerű felmérésnek a legfőbb eredményeit itt igyekeztem összegezni, amelyik első kettő arról szól, hogy mi fogják a jövőben mondjuk építetbe hozni a legnagyobb változásokat, mesterséges intelligencia, ipar 4.0, ez az ipar 4.0, ez a okostermelés, sokféleképpen hívják. Aztán a pénzügyi technológiák, blockchain, ez majd ugye egy favorit, tehát érdekes terület, misztikus terület, ezek alakítják át eljobban az életünket minden bizonnyal. A legnagyobb kihívás, és megint itt jelenik meg, hogy az internet technológia és a demokrácia viszonylag konfliktusos. Az információval hozzáférés és az információ szabadsága között valahogy az egyensúlyt azt meg kellene találni. Abban egyetértés van, ugyanakkor, hogy a hamis információk álhírek gyűlölet beszéd kezelésére pedig sokkal határozottabb megoldásokra van szükség. Az is mindjárt felmerült, hogy szeretnénk ezt minden internetét, ugye ez még egy kutatási terület, de azért számolni kell azzal, hogy egy újabb etikai, szabályozási, üzleti kihívások és biztonsági kihívások tömkelegel fogják. De ennek az újdalnak a legfontosabb mondani valója az itt van le, hogy minden vizsgálat azt mutatta, hogy remek ez az internetfejlődés, azonban a magánszféra védelmét még nem biztosítja. Nem kellően biztosítja. Ezért az elvárás ezzel a Next Generation Internettel szemben az, hogy minél nagyobb társadalmi értéket nyújtson az szép megfogalmazásot, és lemondjuk akkor az, hogy a kutatás az összes előrelépésnél az első prioritás, az első fókusz terület a privacy legyen a magánszféra védelme. És még úgy is elhangzott több előadásban is, hogy első helyen privacy, második privacy, és a harmadik is a privacy. Na, most már ez egy kicsit komolyan veszik, akkor másik,
biztonság és harmadika.
Hát kollégák, most már így a utolsó, előtti egy slide-kép tulajdonképpen egyfajta összefoglalót ad ez a következmények összesítésével, amire itt ugye sokat nem tértem ki, de hát mind első, azért oda vezet, hogy egy digitális ökoszisztéma alakult ki, amelyet már 10 év ezelőtt megjósolta, ma már inkább ezt internet ökoszisztémának hívjuk. Ennek egyik legfőbb eleme a Smart City, a okosváros, amelyik mind szélesebb körben valósul meg, és ennek egy nagyon izgalmas lépése az, hogy nő fel egy olyan generáció, amely biztokás nő a 2010 után születettek az a legújabb generáció, ezt hívják alfa generációnak, vagy kognitív entity generációnak, aki hát most nagyon lehetősíten, most már megvonási tünetei vannak, akkor, hogyha elmondjuk tőlük ezeket a ikát. Itt említem a kiberfizikai termelés, amelyik a termék tervezéstől, fejlesztéstől, a gyártás tervezésen, gyártáson és a forgalmazáson keresztül internetes alapon átfogja az egész rendszer. Emögött kiberfizikai termelési rendszerek vannak. Ez az, ami most jön fel. Az okosváros azt lehet mondani, hogy a csúcsán szerepel, a Smart Factory, vagy okosgyár, vagy okostermelés, vagy Industry 4.0, ez valójában ugyanaz, egyik inkább német, a másik pedig angol terminológia, ezek határozottan feljövőben vannak. És elengedhetetlené teszik azt is, hogy a vállalatok a digitális technológiával gondolkodjanak, ne egy technológiaként általában, hanem annak az ő változtató szerepét is lássák. No, és akkor tulajdonképpen egy olyan jövőkép, egy ökoszisztéma, egy smart internet, okos internet ökoszisztéma, ahogy tetszik, látjuk, amiben ugye nem semmi új nincs, de ugye ez a okosváros az ő kulcs területeivel, és kezd kibontakozni az okos termelés is az ő kulcs területeivel. És szemmel láthatóan egészen hasonló smart energetikának, a smart green, a közlekedésnek a logisztika, a városigazgatásnak a városvezetés, és amik a ipari környezet és a városi környezet, ezek mindben úgy, és természetesen ezek a technológiákhoz használható, ami közös a kettőben az alapok, az infokommunikációs struktúra. Arra egyik is, és a másik is látni épülni, hát jelképesen itt lesz az infokommunikációs struktúrá, amelyben hát a évek során ezt az ázát mindig újabb és újabb elemekkel kellett kiegészítenem, és hát most itt megjelentek a szektorhálózatok is, mind olyan, amelyik hát pár éve ezelőtt ez a dárban nem volt egy szektorhálózat. Úgyhogy tulajdonképpen ez a jövőkép, azzal kiegészítve, hogy itt lehet, hogy pár év múlva itt megjelenik egy harmadik ilyen prizma, mondjuk az okos mezőgazdaságon. És hát köszönöm szépen a figyelmüket, bármilyen kérdésre szívesen állok rendelkezésre. Köszönöm.